Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, 14:30 kezdtük, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miből lehet arra következtetni, hogy mi történik az orosz-ukrán háborúban, amikor a harcoló felek a kommunikációt is harci eszköznek tekintik, és az ellenség veszteségeiről kommunikálnak, a sajátjaikról nem?
Tulajdonképpen a két oldalról, meg a harmadik fél részéről, ugye a nagy nemzetközi médiaügynökségek, BBC, CNN, Reuters, német közszolgálati csatorna, tehát nagyon sok helyről muszáj, tehát gyakorlatilag folyamatosan nézegetem ezeket az oldalakat, illetve vannak műholdfelvételek, ugye azért a kilőtt haditechnikai eszközökről megosztott képek azért bizonyító erejűek, nagyjából lehet tudni, milyen technikát használnak az ukránok, miért az oroszok esetenként, ugye látszik a alakulatjelzés is a megsemmisített járműveken. Nyilván mind az ukrán, mind az orosz állítások többségét nehéz visszaigazolni. Nagyon-nagyon vázlatos kép alakulhat még csak ki. Időbe telik, ugye ahogy telik múlik a konfliktus, egyre több haditudósító is meg fog érkezni. Jelentős részük már veterán, több háborút megjárt, tehát őket azért sokkal nehezebb megvezetni. Nyilván elsősorban az ukrán oldalon fognak tevékenykedni, az oroszok senkit nem fognak beengedni, tehát az orosz fél veszteségeiről csak akkor lesznek például bizonyítékok, hogyha azt az ukrán oldalról is látják. Nagyon nehéz, tehát így van, mind a két fél a saját narratíváját igyekszik kommunikálni, mind a két fél torzít, mondjuk azért szögezzük le csendben halkan, inkább az oroszok, tehát az ukránoknak sokkal inkább az az érdeke, hogy sajtónyilvánosak legyenek. Ugye a nemzetközi közösség mögöttük áll, az egyértelmű, ugye nagyon kevés az az állam, vagy az a politikus, aki még mindig beáll Oroszország mögé, senki nem igazán hiszi az orosz narratívát, ugye, ami hát kicsit ugye régi ávós KGB-s időket idézi, hogy érted, jöttünk, nem ellened. Tehát azt azért nagyon nehéz elhinni, hogy az oroszok tényleg segítő szándékkal érkeztek. A valóságot meg lehet, hogy évek múlva, vagy sose fogjuk pontosan megtudni. Tehát ugye az orosz veszteségeket például a 2014-es krím elleni agresszióban sem lehetett pontosan tudni. Tovább megyek, a 2008-as grúziai háborúban sem teljesen nyilvánosak az orosz veszteségek, tehát Moszkva ezeket nem nagyon kommunikálja.
2008-as grúziai háború forgatókönyvei meg a mostani között van valami átfedés, amiből lehet következtetni, hogy az oroszok hogy szoktak háborúzni?
Ez nagyon más. Ugye abban is más, hogy Grúziához képest Ukrajna azért egy sokkal nagyobb ország. A grúz haderőnek az átfegyverzése, korszerű haditechnikával való ellátása az még épp hogy megkezdődött. Ki se voltak rendesen képezve a grúz katonák ezekre az új eszközökre, tehát még teljesen átszervezés közben érte Grúziát a háború. Most az ukránok ugye eleve egy több mint 200 ezer fős haderővel, majdnem 1 millió főnyi mozgósítható tartalékossal, és lehet látni, hogy ezeknek egy jelentős része tényleg be is vonul. Tehát ne vitassuk el az ukránoktól, hogy ők tényleg a hazájukat védik. Ebben az a nagyon kellemetlen Oroszország szempontjából, hogy például a Harkov lakosságának, vagy Harkiv ukránó lakosságának több mint a fele orosznak vallja magát, és ők az ukránok oldalán harcolnak.
Ezt biztosan lehet tudni, mert az orosz narratívának az egyik eleme volt az, hogy Ukrajna, mint hogyha nem is lenne önálló ország.
Ezt most cáfolják meg az ukránok. Ugye az, hogy az oroszok már háromszor megpróbáltak betörni Harkovba. Nyilván zömmel egyenről még csak könnyebb erőkkel, meg felderítő erőkkel. És a különleges műveleti erőiket is, ezeket a szabotor csoportokat is többet felszámoltak az ukrán csapatok, plusz nem tört fel felkelés, tehát nem következett be az, hogy mondjuk Harkov orosz meg ukrán lakosság egymásnak ugrott, ez gyengíti azt az orosz narratívát, hogy itt most ők megsegítik az ukrán lakosságot.
Látszik-e, ugye csütörtökön indult a háború, ennyivel a kezdet óta, hogy Oroszország milyen tervvel kezdte a támadást, és ahhoz képest most hol tartanak? Tehát időarányosan ott tartanak-e, ahol gondolták?
Biztos, hogy nem. Tehát Moszkva vélhetőleg abban bízott, ami a Krímben tökéletesen megtörtént pont Grúzia esetén, és nem véletlen vezzük azt 8 napos háborúnak. Ugye a Krímet is alig több mint egy hét alatt minimális ellenárással elfoglalták. A Krím esetében a legdurvább történet az, hogy reggel kinevezték a ukrán haditengerészet parancsnokát, ő átrepült Szevasztopolba, és délután átállt az oroszokhoz a tisztje egy jelentős részével. Ilyenre eddig valószínűleg nem került sor, tehát tömeges megadásra, vagy ukrán csapatoknak, vagy akár csak tiszteknek, parancsnokoknak az átállása, mert nyilván azt az orosz állami média azonnal kommunikálná. Ugye az oroszok valószínűleg arra készültek, ebből van a veszteségük nagy része, és ilyen könnyebb, gyorsan mozgó kötelékekkel, tehát relatíve kevés kilőtt harckocsit látunk, nagyon sok kilőtt kerekes technikát látunk, ugye ezek sokkal gyorsabbak, viszont sokkal könnyebb a páncélzatuk, tehát igyekeztek ugye stratégiai pontokat fogni, nagyon gyorsan el akarták foglalni Kijevet, ugye itt volt egy olyan ambiciózus terv, hogy a város 2 repülőterét ilyen különleges műveleti erők, meg gyorsan előre tölő páncélosékek elfoglalják, oda légideszantosokat visznek előre, és onnan indulnak meg a város felé. Na most ezeket a repülőtereket, az egyiket még mindig nem sikerült birtokba venni az oroszoknak, a másikat ugyan birtokba vették, de úgy, hogy miután először elfoglalták, az ukránok visszavették, és mire másodjára elfoglalták, addigra mind a kifutó pálya, mind az egyéb infrastruktúra olyan szinten megrongálódott, hogy használhatatlanná vált. És egyes hírek szerint ugye az odatartó légideszantosoknak 2 Il-76-osát lelőtték. Ezt az ukránok állítják. Egyelőre más oldalról nincs erre egyértelmű bizonyíték, viszont ha ez így történt, az több száz orosz halottat jelent, hiszen ezek az Il-76-osok majd 50 tonnát meg tudnak emelni, és egyszerre kb. 200-250, attól függ, hogy milyen egyéb anyagot vagy fegyvert dobnak vele, velük együtt, akár 200-250 ejtőernyőst is tudnak szállítani.
Lehet-e számot mondani arra vonatkozóan, hogy orosz, illetve ukrán viszonylatban hol van a katonai, meg a polgár, ugye oroszoknál nincs polgári veszteség, tehát az ember veszteség az a pontja, amikor az eredeti szándékok megfordulnak, akár úgy, hogy az ukránok azt mondják, hogy ennél többet nem viselnek el, akár úgy, hogy az oroszok azt mondják, hogy ennél több veszteséget nem viselnek el.
Oroszországban szerintem nincs ilyen sajnos, ugye ott Putyin elnök nem engedheti meg magának, hogy ne győzzön. Független attól, hogy valószínűleg nemzetközi kapcsolatokban, gazdaságilag már most vereséget szenvedett. Vereséget szenvedett abból a szempontból, és kiderült, hogy létezik Ukrajna. Kiderült, hogy van ukrán nemzeti öntudat. Ugye az ukránok összezártak, tehát Ukrajnában Zelenszkijnek minden közönyi tudatás szerint óriási a népszerűsége, 70-90% közé mérik. Ebben nyilván a saját személyes bátorsága, meg a kitartása is szerepet játszik. Katonailag pedig Putyin bármennyi embert fel tud áldozni. Ugye, hát, hogy fogalmazzak finoman, 22 éve ő vezeti Oroszországot. A mi fogalmaink szerint, ami ott van, nagyon távol áll a demokráciától, tehát ő most a saját arcát, meg a rezsimjének a hitelességét védi. Az is látszik, hogy nagyon komoly háború ellenes megmozdulások vannak Oroszországban, annak ellenére, hogy rögtön már a tüntetésre menet viszik el, verik meg a testpajzos, rohamsisakos rendőrök. Ennek ellenére nagyon komoly belső kritika is van, hogy a gazdasági elit, a diplomaták egy része kezdetektől ellenezte ezt a háborút, mert pontosan átlátták, hogy ez milyen negatívumokkal jár. Ugyanakkor azt látni kell, hogy Putyin és a köre ezt a háborút végig akarja, végig fogja vinni, mert egészen egyszerűen nem nyeri meg, és a győzelem ugye a legegyértelmű, hogy elfoglalom az ellenséges állam fővárosát, akkor megrendülhet a hatalma. Ez pedig nyilvánvaló módon egy diktátornak nem fér bele.
Ukrajnában az ukrán vezetésnek van-e olyan pontja, amikor azt mondja, amikor a polgári lakosság élete kerül veszélybe, hogy azt mondja, hogy inkább megadja magát a hadsereg, csak ez ne folytatódjon tovább.
Ezt is nagyon nehéz megmondani. Ugye az látszik, hogy már most óriási humanitárius katasztrófa van, lassan 500 000 főt közelíti az Ukrajnából elmenekülteknek a száma.
Tehát, jó, de 40 milliós ország.
Igen, egy 40 milliós ország, további milliók úton vannak. Hát ugye ez még csak az első hullám, ugye Kijevből az első pillanattól kezdve bedugultak a kifelé vezető autópályák, tehát folyamatosan mozog a lakosságnak egy jelentős része. Ugyanakkor azt is látni kell a képek alapján, a menekültek döntő többsége az öreg, nő és gyerek. Tehát a férfi lakosság jelentős része marad, tehát valószínűleg ők akarnak harcolni, nem biztos, hogy tudnak is. Nagyon sok korszerű, könnyű, kézi, páncéltörő és légvédelmi eszköz kaptak. Eddig is az ukránok, meg egy csomó még úton van, tehát eszközök rendelkezésre állnak. Itt megint attól függ, hogy milyen lesz az orosz támadás. Tehát ha azt csinálják, amit mondjuk Csecsenföldön, hogy ugye Groznyit napokig lőtték rakétasorozatvetőkkel, meg tüzérséggel, akkor ugye romba döntik az egész várost, ezzel viszont nem könnyítik meg az elfoglalást, ugyanis csak be kell menni, és az összeomlott vasbeton épület legalább olyan jó fedezék a gyalogságnak, mint az egyben lévő panelház. Tehát itt azért óriási veszteségekre élőerőben és technikában kell felkészülni az orosz haderőnek arra, hogy erőből vegye be a várost. B-verzió, ami időigényes, és nem biztos, hogy Putyin erre ráér a jelenlegi helyzetben, hogy kiéheztetjük Kijevet. Felrobbantjuk a vízművet, szétlőjük, felrobbantjuk az elektromos hálózatot, megrongáljuk a gázellátást, és várunk. Ugye itt az a baj, hogy orosz szempontból az idő nem nekik dolgozik. Tehát az oroszok már most látszik, hogy ők már úgy voltak vele, hogy eddigre letudják a háborút. Tehát valószínűleg volt egy forgatókönyv, biztos volt egy-két olyan orosz barát oligarha, meg politikus, akiből kvázi már létrejött az az árnyék kormány, legalábbis Moszkvában papíron, akik úgymond majd demokratikusan átveszik az elfoglalt Kijevben a vezetést. Tehát volt egy ilyen forgatókönyv, hogy nagyon gyorsan, ha nem lesz jelentős ukrán ellenállás, de van, ugye, átvesszük a hatalmat, elfoglaljuk a stratégiai pontokat, a báb kormány bejelenti, hogy tényleg segíteni jöttünk, deklarálja irántunk való oldhatatlan hűségét, és akkor az orosz erők egy része kivonul, a másik része bent marad, hát erős idézőjelben békefenntartóként.
Arra van forgatókönyv az oroszoknak, meg az ukránoknak, hogy hogyan kell elfoglalni egy várost, és a másik oldalról hogyan kell megvédeni egy várost, vagy attól függ, hogy ez a város épp, vagy romba van-e éppen.
Lényegében nincs különbség, ugye a modern konfliktusok gyakorlatilag általában, akár a 2003-as iraki háborút nézzük meg, akár egyébként a 93-94-es amerikai beavatkozás Szomáliába, ugye aki esetleg látta a Sólyom végveszélyben című Black Hawk Down filmet, hogy a városokban dől el minden, tehát most már az összes haderő a világ, az amerikaiak is megtanulták Irakban 2003-ban különösen. Ugye a városharc az, amit ugye városban van minden, ott van logisztika, ott lakik a lakosság döntő többsége, ott a kormányzat, ott az infrastruktúra. Tehát mind az orosz haderőnek, mind a nyugatiaknak nagyon komoly tapasztalatai vannak modern városharcban. Nem szabad elfelejteni, hogy a brit meg amerikai kiképzőket ez a két kormány csak akkor rendelte vissza, amikor megindul az orosz támadás, mert azt el akarták kerülni mindenképpen, hogy amerikai és brit katonák keveredjenek harcba az oroszokkal. Tehát az elmúlt 8 évben a Krím lerohanása után az ukrán haderőt alaposan felkészítették nagyon komoly nemzetközi támogatással. Tehát azon eszközök zöme, amit az ukránok most kapnak, azok kifejezetten városharcban hatásosak. Tehát nem nyílt terepen, tehát normál esetben egy gyalogos egység relatíve nehezen közelít meg egy harckocsit 2-300 méter, amiről a legtöbb ilyen nem irányított páncéltörő rakéta nagy biztonsággal megsemmisít egy harckocsit. Városharcban nemhogy 200 méterre, 50 méterre is meg tudom közelíteni, és akár felülről is lőhetek rá, ahol a sokkal vékonyabb páncélzata. Tehát egész biztos, hogy az ukrán haderőt kiképezték erre. Erre is épült az ukrán védelem, tehát az orosz felderítőékek meg a páncélosékek úgy törtek előre az első nagyvárosig, mint kés a vajba. Ugye a problémák utána következtek, hogy amikor lakott területre értek, ahol minden ház potenciális bunker, ahol mindenhol lehetnek mesterlövészek vagy páncéltörő rakétával felszerelt gyalogosok, hogy ott fenntartsák a mozgást, annál is inkább, mert valószínűleg azért az is ki volt nekik adva utasításként, hogy azért, ha nem muszáj, nem öldössük ezrével a civileket. Tehát borzasztó
az már. Az számít ebben a háborúban, amikor azért számít, mert látják a világ képeken?
Így van. Tehát ez 91-ben a úgynevezett öbölháborúban jelent meg először, ezt nevezik úgy, hogy CNN effektus, hogy a média mindenhol ott van, sőt most már depláne, hiszen akinek kamerás mobilja van, és azt tudja használni, az mindenki egy-egy tudósító. Tehát Moszkva nemzetközi reputációja már most a romokban van, de ha ezt még megfejlik az orosz csapatok ezzel, hogy kegyetlenkednek, fosztogatnak, nem erőszakolnak, ami azért sajnos az orosz haderő múltjára tekintve bennük van, akkor a maradék nemzetközi reputáció is még jobban romlik. Valószínűleg az orosz külügyesek, meg az orosz gazdasági szakemberek időről időre már amennyire tehetik, ugye a nagy kérdés, hogy Putyin elnökhöz hogy jut el a szavuk, de azért nyilvánvaló módon az ő szavuk is számít valamit, és szent meggyőződésem, hogy a külügyérek, meg a külkereskedelemmel foglalkozó szakemberek nem győzik hangoztatni, hogy gazdaságilag Oroszország legalább annyira függ a nyugati világtól, mint amennyire mi ugye tőlük függünk a kőol és a földgáz ellátás tekintetében.
Az világos-e 2022-ben, hogy mikor van egy város elfoglalva? Ha kitűznek egy zászlót, ha nem lőnek többet mesterlövészek a tankra, nem jön molotov koktél, és csönd van? Mikor?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az amerikaiak például a Faludzsát foglalták el többször.
Pedig
tehát ugye azért, aki háborúban, ugye épületről épületre elfoglalták, megtisztították, a hátra maradottak egy része, aztán elment a kert végébe, kiásta az RPG-t, meg a Kalasnyikovot, az folytatta tovább. Tehát ugye itt nagyon nehéz megmondani, hogy az ukrán lakosság mennyire elszánt. Van annyira fanatikus el, mint ugye azok az irakiak, vagy azok az afgánok, akik a világ legerősebb haderejét, pont ilyen gerilla háborúval az amerikaiakat vették rá arra, hogy léci fáradjatok ki a hazánkból. Tehát vannak rá példák, ugye Moszkvának, ha tényleg birtokba akarja venni Ukrajnát, akkor ott fel kell arra készülni, félmillió négyzetkilométerről beszélünk majdnem, hogy ott tartósan egy több százezer fős haderőt kell állomásoztatni, az önmel tartalékosokat, mert ugye a legütőképesebb reguláris erőket azonnal, ahogy lehet, ki kell vonni a megszállásból, mert rájuk mondjuk egy NATO elleni védekezésre, vagy ne adj Isten, a Baltikum idézőbe téve felszabadításánál lehetne szükség. És az amerikaiaknál is látszott 2003-ban, Irakban is, meg Afganisztánban is, ahogy a nemzeti gárda alakulatai megérkeztek a mondjuk úgy a megszállt területekre, és átvették a járőrzést, megduplázódtak, meg háromszorozódtak a veszteségek. Tehát lehet, hogy az oroszok 2-3 napon belül elfoglalják Kijevet. Ugye a város lakosságából állítólag majd 1 millió fő elmenekül, de 2,5 millió még ott van. Azok közül, ha csak minden tizedik érzi úgy, vagy minden huszadik, hogy neki muszáj orosz tölnie, ugye, már az egy olyan merítésű gerilla, és ugye a gerillában az a legveszélyesebb, hogy gerilla maga a nép. Nem visel egyenruhát, nem lehet megkülönböztetni az utcán, és bárki lehet gerilla. Tehát ugye a katonát nagyjából belőjük, hogy körülbelül egy olyan 18 és 50 év közötti férfi ember. Vagy egyre több hölgy rajta is van már, de a gerillák bárki lehet. Ugye Vietnámban is az amerikaiak azzal kellett, hogy szembesüljenek, hogy akár 8-10 éves gyerekek is rájuk dobták a kézigránátot. A gerilla háború komoly megtorlást fog kiváltani, az orosz csapatok erővel igyekeznek megtorolni, az még komolyabb ellenérzést vált ki, tehát ez egy ördögi kör, amiben egy erőszak spirál alakulhat ki. Én úgy gondolom, hogy ezt mind az ukrán, mind az orosz vezetésnek, főleg az oroszoknak, mert ők döntik el, hogy mikor van vége, meg kellene akadályozni, mert ebből egy nagyon kegyetlen testvérháború alakulhat ki. Ami ugye nyilván most sem népszerű orosznak lenni Ukrajnában, de ha mondjuk ez egy 3-4 éves megszállása és gerilla háborúval megfejlődik, akkor egy 50-70 évig a két nép között biztosan el van vetve a gyűlölet.
Az ukrán narratíva, Zelenszkij elnök szerint az oroszok elsődleges célja, hogy őt megöljék. Mert abban bíznak, hogyha őt megölik, akkor az ellenállás megtörik. Így működik az orosz gondolkodás, a katonai gondolkodás? Vagy nem?
Igen. Ugye azt látni kell például, hogy amikor 79 karácsonyán bevonulnak Afganisztánba, azzal kezdődik az egész történet, hogy egy orosz különleges műveleti egység betört az afgán elnöki palotába, és Hafizullah Amin elnököt a testőreivel, meg a férkormányával együtt halomra ölik. Tehát ez az ellenséges vezetés lefejezése, ez benne van az orosz megoldások között. Ugye a csecsen vezetés ellen úgy célzott merényletek, mind a csecsen kormány tagja ellen is hajtottak végre több sikeres támadást az orosz különleges műveleti erők, vagy az orosz titkosszolgálatok. Ez egy nagyon egyszerű módja. Zelenszkij szimbolikus alakja lett az ukrán nemzeti ellenállásnak. Ugye hihetetlen népszerű, fiatal, karizmatikus, nyugaton is nagyon komoly rajongótábor alakult ki. Ugye olyan fokú személyes bátorságot mutat, amit Putyin már évek óta nem, ugye ki sem nagyon mozdul a Kremlből a saját legközvetlenebb embereivel is, csak egy kb. 5 méteres oldal, azt a két oldaláról hajlandó tárgyalni. Ezzel szemben, hogy a Zelenszkij napi szinten bejelentkezik Kijevből, és a kiégett roncsok, meg a frissen sérült épületek alapján lehet azt mondani, hogy igen, tényleg ott van, tehát, hogy ez tegnap az az épület még épp volt. Tehát, hogyha őt sikerülne kormányostól, vagy kormányát néhány tagjával együtt mondjuk úgy kiiktatni, akár úgy egyébként, hogy elfogják az orosz különleges műveleti erőkbe, valószínűleg ha elfogják, akkor nem fognak azon nagyon fáradni, hogy életben is tartsák, az már önmagában győzelem lenne Oroszország számára, hiszen gyakorlatilag Zelenszkij az ellenség arca.
De tehát akkor megtörne az ukrán ellenállás?
Nem valószínű. Tehát ugye ez megint egy olyan dolog, ami ne derüljön ki, mert ugye az kell, hogy Zelenszkij elnököt megöljék. Megint olyan dolog, amiben Moszkva bízik, de ugye Moszkva abban is bízott, hogy az ukránok nem fognak ellenállni. Abban is bízott, hogy tömegével átállnak az ukrán csapatok és az ukrán tábornoki kar. Egyelőre olybá tűnik, hogy egyik ilyen orosz bizalom sem teljesült be. Tehát ugye az ukránok a várakozáson felül ellenállnak, ne legyünk sajnos kétségeink, ezt a háborút Oroszország meg fogja nyerni, mert sokkal több technikája van, sokkal több hadianyaga, meg ott van egy elszántság, meg egy olyan politikai vezetés, akinek kicsit sem fog számítani, hogy hány saját katonáját áldozza fel, nem is beszélve a másik oldal katonáiról, vagy polgári lakosságáról. Az ukránok akkor jöhetnek ki jól ebből a konfliktusból, hogy a lehető legtovább kitartanak, mert akkor van ideje hatni azoknak a gazdasági és egyéb büntető intézkedéseknek, amik megroppantják az orosz gazdaságot. Nem szabad elfelejteni, hogy beomlott a rubel árfolyama.
Az oroszok azt mondják, hogy iszonyatos tartalékokat halmoztak föl, úsznak a rubelben.
Úszhatnak a rubelben, csak ugye, mit tudom én, tehát a nyugat minden, amit importálni kell, azokból az országokból, akik még szállítanak, annak másfélszeresére nőtt egyik pillanatról a másikra az ára. Tehát úszhatnak a rubelben, a világpiacon a rubel, az hát finoman fogalmazva fabatkát sem ér. Tehát ez egy villám gyorsan inflálódó valuta, ami gyakorlatilag nemzetközi tilalom alatt áll, ugye, arra kényszerítik már most az orosz vállalatokat, hogy azonnal át kell váltani a beérkezett fizetésnek, mármint a vásárlás ellenértékének a 80%-át rubelbe. Tehát, hogy innen tudnak némi valótához jutni. Nyilván a cégek ezt hosszú távon nem fogják bírni, mert már most olybá tűnik, hogy rubel elindult egy nagyon gyors infláció útján. Nagy kérdés, hogy meddig tart a háború. Rövid távon az ukrán gazdaság ezt nagyon jól fogja, az orosz gazdaság ezt nagyon jól fogja viselni. Hosszabb távon is inkább csak az orosz emberek fogják megérezni. Na most egy idő után azért ennek nyilván lesz visszahatása a politika elit megítélésére is.
Magyar idő szerint hétfő délelőtt 10-kor kezdődött meg egy orosz-ukrán béketárgyalás az ukrán-belarusz határon. Zelenszkij a hírek szerint nincs ott. Mire szolgálhat ebben a szakaszban ez a tárgyalás?
Tulajdonképpen a legnagyobb félelem az, és valószínűleg ez általános legközelebb a valósághoz is, hogy mind a két fél időt húz. Főleg az oroszok, ugye műholdképek alapján óriási orosz páncélos kötelékek tartanak Kijev felé, tehát megérkezik a második hullám, akik már jóval nehezebb technikával, komolyabb tüzérséggel, rakétasorozatvetőkkel elkezdhetik a város ostromát. Tehát nyilván ezeknek az erőknek a felvonulásához, meg a logisztikának, üzemanyag lőszer az előrevonásához idő kell. Ugyanakkor a másik oldalon az ukránok is egy még jobban előkészítik védelemre a várost, illetve a lehetőségek adta keretek között, hogy igyekeznek még a civil lakosság egy részét kimenekíteni azon a nyitva hagyott folyosón, amit az oroszok fel is szólították, hogy arrafelé menjen mindenki. Ugye ez olyan finom megfogalmazása volt annak, hogy nem sokára szét fogjuk lőni a várost. Tehát ez sajnos benne van a forgatókönyvekben. Ugye Ukrajna érdekelt lenne a békében, ugye Ukrajna bármikor békét kötne a mondjuk úgy méltányos feltételek mellett, tehát nem bármi áron. Oroszország jelenleg még nem ért el a céljait. A katonai erőfölénye vitathatatlan, a légtérben azért nagyjából már az orosz légierő az úr. Moszkva nem akar egyelőre megegyezni, nem tűnik olyan, ne legyen igazam. Tehát őszintén kívánom, hogy ne legyen igazam, de Oroszország még nem győzött. Ugye Putyin elnöknek, meg annak a szűk hatalmi elitnek, akik körülötte van, ez a győzelem a saját politikai túlélésük szempontjából is fontos. Tehát itt nem arról van szó, hogy Oroszország győz-e, itt arról van szó, hogy nekik személy szerint győzelmet kell kommunikálni az orosz lakosságnak. De ahhoz meg be kell venni Kijevet.
Legalább. Ha beveszik Kijevet, az ellenség fővárosát, az egy győzelem?
Az mindenképpen győzelem. Az minden háborúban győzelem, ha a másik fél fővárosát katonailag elfoglaltam. Akkor is, ha nem sikerül megegyezni az ukránok, itt jön be az, hogy az orosz állami média, meg az orosz állami kommunikáció, az nem nagyon tűri az ellentétes narratívákat. Tehát Oroszországban nem nagyon van úgymond ellenzéki kézben média. Teljesen leuralták az információs teret otthon Oroszország. Ugye az összes olyan rádió és ilyen internetes portált, kisebbeket, amik lemerték írni, hogy ez háború, abban a pillanatban bezárták és vagy megbüntették.
De szerintük mi, ha nem háború?
Hivatalosan különleges művelet.
Ennek van valami jelentése? Az oroszok pontosan tudják, hogy ez mit szokott jelenteni? Mert ez egy szóvirág.
Igazából ez a nemzetközi közösségnek is szól, ugye az, hogy az NSBT állandó tagja egy nem provokált támadást hajt végre az egyik kisebb szomszédjával szemben, annak nagyon rossz a szájéző, hogy az oroszok ezzel a saját narratívájukat igyekeznek erősíteni, hogy ők segíteni mentek. Nyilván senki nem hiszi el. Maguk lehet látni a felvételeken, hogy az orosz katonák sem már. Tehát ők valószínűleg, ha a felkészítés alapján azt hitték, hogy itt őket sóval, kenyérrel, meg virágokkal, meg mosolyogva fogják fogadni, ehhez képest ugye folyamatosan lőnek rájuk, és ha véletlen interakció van a lakosságban, hát az általában akkor sem feltétlenül pozitív. Tehát az oroszok szempontjából a győzelem az nem feltétlenül jelent háborús győzelmet a mi szempontunkból. A főváros elfoglalása az, nyilván az ukrán vezetés sikerülne eltávolítani, az már mindenképpen az lenne. Az csak csendben teszem hozzá, hogy ugye az egyik ilyen főrügy, hogy nácitlanítani kell az ukrán vezetést. Ugye Zelenszky az félig zsidó származású. Tehát, hogy így már önmagában ezzel egy eléggé nehezen áll meg az orosz kommunikáció. Tehát Moszkva nem engedheti meg magának, hogy veszítsen, viszont abban a kellemes helyzetben, hogy ő mondja meg, hogy mikor győzött.
De csak a saját lakosságának, nem? A világnak? Az a lényeg?
Az a lényeg. Tehát a világ felé az oroszok pontosan tudják, tehát azért nem ostobák ők. A világ felé Oroszország mondjuk úgy tekintélye nem most már Grúziával, már a Krimmel, ugye gondoljunk bele, amikor novicsokkal, idegméreggel mérgeznek meg olyan ügynököt Nagy-Britanniában, nekik egyébként Oroszország elfogott orosz ügynököké cserébe maga Putyin adott ki. Tehát, hogy így, tehát ezekkel a dolgokkal, vagy amikor csecsen hadurat öltek meg Berlinben, tehát Oroszországnak a nemzetközi reputáció eddig sem volt túl a célos. Tehát az most a béka fenek alá kerül, de ez mindegy is. Tehát Putyinnak otthon kell erősnek lenni. Otthon nem inoghat meg a csalhatatlansága, otthon nem inoghat meg a bizalom iránta, már pedig azért az a háború elég rendesen. Meg ugye azok a képek, amik azért az orosz lakossághoz is eljutnak így vagy úgy, hogy 10 éves, 20 éves gimnazistákat, egyetemistákat vernek meg, rángatnak végig az utcákon a teljes testpáncélba öltözött marcon a rohamrendőrök. Tehát ez azért jelzi, hogy az orosz társadalomban is van egy elégedetlenség. Tehát Putyinnak gyorsan kell győzni, viszont győznie kell, aminek több kritériuma van. Már legalább a Harkovot el tudja foglalni, már azt is lehet kommunikálni győzelemként. Kijev még jobb lenne, ha az ukrán vezetés sikerülne megpucsolni, és vagy elfogni, de leginkább megölni, az megint győzelem lenne. Viszont ezzel még nem biztos, hogy békét is tudnak kötni Putyin, viszont akkor már olyan helyzetben lenne, hogy jobban tudná diktálni a feltételeket, mint most. Éppen ezért mondom, nem csak én azt, hanem sajnos a legtöbb szakértő is, hogy nagyon valószínű, hogy most még nem fog békekötésre vagy tűzszüneti megállapodásra sor kerülni, mert Moszkvának ez nem az érdeke.
Az ukrán félnek van-e olyan pont, amikor már megköthet egy megállapodást? Mi az, amit még nem engedhet meg, mi az, amit már megengedhet?
Hát itt ugye több forgatókönyv van, ugye az egyik szerint, ami jelenleg a legvalószínűbb, hogy az oroszok a Dnyepertől keletre lévő részt el akarják foglalni, és ott hát vagy békefenntartókat állomásoztatni, vagy mondjuk úgy egy szakadár területet létrehozni. Most már arra se ügyelnek, mint ugye a Donyeszkben meg Luhanszban, hogy ez valami formális lakossági támogatás legyen. Ugye ebbe egyébként beleértve nem csak a Dnyepertől keletre lévő területeket, hanem a teljes Fekete-tengeri tengerpartot, ezzel ugye Ukrajnát egy szárazföldi bezártságú országá tennék az oroszok. Itt viszont egy olyan nagy területen kéne folyamatos megszálló erőként jelen lenni, ami nagyon sebezhetővé tenni az oroszokat. A minimális program az, hogy eltávolítani a jelenlegi vezetést. Ugye Donyecknek, meg Luhansznak, ugye ennek a két úgynevezett oblasztnak, hát magyarul talán megyének lehetne nevezni, a teljes területét a szakadároknak adni. Ugye a szakadárok ezeknek a megyéknek csak kb. 35-40%-át ellenőrizték, tehát ez a minimális hódítási csomag, ami az orosz tervekben benne van. A valóság meg valahol a előbb említett között van, tehát valahol félúton lesz a végeredmény. A másik cél egyébként az, amit az oroszok tudatosan erőltetnek, hogy Lukasenkát, aki ugye nevezzük nevén a bábja Putyinnak, visszaemelni a nemzetközi kapcsolatokba. Ugye Lukasenka, hát reputáció lehet még Putyinnál is rosszabb. Ugye a legutóbbi választás, hát a vicc kategóriája volt, ugye amikor hátizsákon hordták be a szavazó cédulákat a szavazóhelyiségbe. Ugye most módosították gyorsan az alkotmányt, hogy atomfegyvereket lehessen telepíteni az országba. Tehát Lukasenkának egy kicsit a legitimációját is megnöveli Putyin, ugye ő gyakorlatilag a legelkötelezettebb híve. Belarusz az tulajdonképpen gyakorlatilag kb. 60-70%-ban már integrálódott az orosz országi federációhoz, tehát vele a legszorosabb Moszkvának a kapcsolata. Ukrajnának mi lehet a célja? A túlélés. Tehát nyilvánvaló módon Ukrajna minden egyes nappal, amikor nem omlik össze, minden egyes nappal, amikor meg tudja magát védeni, újabb nemzetközi támogatókat szerez. Kérdés az, hogy megmaradhat-e a Zelenszkij kormány, kérdés az, hogy lehetnek-e választások, vagy Moszkva fogja megmondani, hogy kivel fog tárgyalni. Kérdés, hogy az, akit így felülről odaültetnek az ukránok nyakára, az mennyire fogadja el a lakosság. Még az is lehet, hogy egy-két hétig vagy hónapig színleg, de nyilván egy ilyen báb kormánynak meg a vezetőjének nem lenne életbiztosítás Ukrajnában maradni. Én úgy gondolom, hogy Moszkva egy kicsit elgaloppírozta magát, tehát nem számított ennyire komoly ellenállásra, és arra sem számított, hogy a nyugat ennyire egységesen összezár.
De ez számít Moszkvában, amely reputációja a nyugat szemében olyan, amilyen? Hogy mennyire egységes a nyugat?
Nyilván igen, tehát ugye az egyik fő érv, ami valószínűleg ténylegesen is motiválhatta az oroszokat a támadás megtervezésébe, hogy Ukrajna ne léphessen be a NATO-ba. De most ugye azokat a híreket halljuk, hogy azok a finnek, akik 1945 óta semlegesek, meg azok a svédek, akik 1815 óta semlegesek, mind a két ország komolyan elgondolkozott azon, hogy belépne a NATO-ba.
És Moszkva nem akarták. Az oroszok soha nem akarták.
Ez nyilván Moszkvának a legrosszabb rémálmába se fordult elő, csak ugye az összes szomszédos ország megretten. Tehát ugye a nemzetközi kapcsolatok egyik alapszabály, ugye az ENSZ alapokmányában is benne van, hogy nem háborúzunk. Jó, nyilván nagyhatalmak azt megszegték, akár az Egyesült Államok is, amikor ugye 2003-ban bevonult Irakba, de ugye ott hónapokon keresztül felépítettek egy narratívát, és ugye Saddam Hussein személyében volt egy olyan diktátor, aki finoman szóval sem volt szerethető.
Ott a tömegpusztító fegyverek narratívája ment, amiről később kiderült, hogy nem igaz.
Így van, de mondjuk amellett azért ugye Saddam komplett népcsoportokat írtott ki, stb. Tehát az ukrán vezetést ezzel azért nem lehet megrágalmazni, hogy ők etnikai kisebbségeket írtottak volna ki. Meg ugye egész más az, és itt megint a nyugat szempontjából, amikor valaki ezt az arab világban teszi meg egy olyan diktátorral, aki azért már ugye lerohant előtte ír a Kuvaitot, 8 évig háborozott Iránnal, vegyi fegyvert vetett be, atomfegyvert fejlesztett, meg megint más egy európai országgal, aki mindezeket nem tette meg.
Az atomfegyverzet más készültségbi fogba emelésének putyini mondata, ez mit jelent a gyakorlatban?
Diplomáciai fenyegetőzés. Tehát azt látni kell, hogy Moszkva nem fog atomfegyvert bevetni Ukrajna ellen. Meg akarja szállni. Túl közel is van hozzá. Tehát a NATO ellen meg nem vethet be, mert a NATO tagok közül 3 is rendelkezik nukleáris képességekkel, ugye nem csak az Amerikai Egyesült Államok, hanem a Francia Köztársaság és az Egyesült Királyság is. Tehát ha NATO tagállamokra mérne Moszkva atomcsapást, akkor 15 perc múlva Oroszország sem létezne. Ez az úgynevezett kölcsönösen biztosított megsemmisítés. Tehát nem vethet be a NATO ellen Putyin atomfegyvert, ezzel inkább csak az elszántságát jelzi, hogy már pedig akkor is szétverem Ukrajnát, ha ti erre minden támogatást megadtok az ukránoknak. Az atomfegyver meg azt tudatosítja, hogy katonailag nem avatkozhattok be. A NATO meg nem is akar katonailag beavatkozni. Az más kérdés, hogy azért orosz részről az is borzasztó, frusztráló nyilván, amikor folyamatosan érkeznek a bejelentések, hogy még 300-400-500 páncéltörő rakéta indító, még ennyi váról indítható légvédelmi rakéta, mert gyakorlatilag az oroszok ezek mellé oda tudják tenni, hogy ezzel megint legalább egy páncélozott terepjárót kilőnek, 3-4 légvédelmi rakéta, minimum egy helikopter, vagy egy repülőgép. Tehát, hogy Moszkvának nyilván ez borzasztó rosszul esik, de hát ugye semmilyen nemzetközi szerződés nem tiltja, hogy egy megtámadott honvédőháborút folytató országnak más országok fegyvert szállítsanak.
De ez fordíthat a háború menetén, hogyha az országok fegyverszállítmányai valóban odaérnek? Kiképzettek az ukrán haderők egyáltalán ezekre a fegyverekre?
Hát ezeknek a könnyű kézi páncéltörő fegyvereknek egy része bolond biztos.
Tehát célozni kell vele.
Tehát 15-20 perc alatt, aki tud lőni gépkarabéllyal, vagy legalább lőtt légpuskával, annak hát Eddie Murphy-től, aki esetleg látta a Beverly Hills-i zsarút. Tehát ezek között van egy csomó olyan, amikor itt széthúzom az indítótubust, felrakom a vállamra, becélzom az optikával a célpontot, megnyomom a nagy piros gombot, és kilövöm a rakétát. Ezeknek egy jelentős része nem igényel különösebb képzettséget. A bonyolultabb eszközök használatára pedig az ukrán haderőnek, az állománynak egy része ki van képezve. Ugye ezek az eszközök különösen városharcban, illetve különösen gerilla hadviselés esetén rendkívül hasznosak a gyengébbik fél kezében. Nyilvánvaló módon, ha ezek tényleg megérkeznek, egy részük már megérkezett, és a hadcselekmények tovább fognak folytatódni ezekkel a technikákkal, rengeteg orosz haditechnikai eszközt, és ami ezzel együtt jár és borzasztó sajnálatos, nagyon sok orosz kiskatonát fognak megsemmisíteni. Vice versa, tehát nyilvánvaló módon ukrán oldal is rengeteg lesz az áldozat, és szemben az oroszokkal egyre több a polgári áldozat is.
A NATO-nak milyen mandátuma van az eszkaláció csökkentésére?
Hát igazából a NATO itt nem tud beavatkozni. Ugye a NATO az alapvetően egy védelmi szövetség, tehát a NATO akkor működik igazán hatékonyan, akkor tud gyorsan és határozottan cselekedni, ha valamelyik tagországát katonai támadás éri. Már akkor sem avatkozik be a NATO, ha valamelyik tagállama maga kezd háborúban, mert akkor ez a védelmi klauzula nem érvényes. Eddig nem is túl sűrű léptették életbe, hogy először a 2001. szeptember 11-i támadás után, és igazából akkor meg nem volt túl sok haszna. Egy földközi tengeren egy tengerészeti műveletet indítottak, igazából ilyen rendészeti céllal erre hivatkozva. A NATO jelen helyzetben amit tesz, az, hogy a tagállamok saját belátásuk szerint adnak segítséget, elsősorban anyagi, egészségügyi, humanitárius és természetesen lőszerfegyver formájában Ukrajnának. Másfelől pedig, ugye mivel nagyon komoly félelem van a NATO keleti szárnyán, ugye főleg azokban az országokban, a 3 balti államban, Lengyelországban, Romániában, amelyetnek, hát hogy mondjam, csak hosszú történelmi és finoman szólva sem pozitív emlékeik vannak az oroszokkal kapcsolatban, egy esetleges orosz támadástól, ezért ugye a NATO erőinek egy részét, amerikai csapatokat, brit csapatokat, francia csapatokat telepít előre. De ugye ezek nem támadni mennek oda, a létszámuk, ezt nem is tenné lehetővé, meg technikai mennyiség, tehát a nehéz fegyvereknek, harckocsiknak, csatahelikoptereknek, tüzérségi eszközöknek a száma is minimális. Ez inkább egy szimbolikus gesztus. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk a Szovjetunió, bocsánat, Oroszország elnézést megtámadná valamelyik balti államot, ott, és csak 3-4 amerikai katona halna meg ebben, rögtön az USA is benne lenne a konfliktusban. Tehát igazából ezek a NATO erők erősítések, ezek az orosz haderő létszámához képest jelzésértékűek, viszont azt meg Moszkvában is pontosan tudják, hogy onnantól kezdve, hogy tehát nem lehet villámháborúban felszabadítani mondjuk sem Észtországot, sem Lettországot, sem Litvániát, anélkül, hogy brit, német vagy amerikai NATO katona ne halna meg, és hogyha német, francia vagy brit vagy amerikai alakulattal csapunk össze, akkor már is ott a háború.
Tehát ugye gyakorlatilag ez... bármilyen NATO ország alakulatával összecsapnak, az a NATO egész elleni támadás.
Így van, csak ugye vannak olyan forgatókönyvek, és különösen a republikánus pártnak a jobb szárnyán, ugye a trumpista szárnyán vannak olyan hangok, hogy megéri nekünk háborúzni Észtországért. Nyilván igen, hiszen ugye egy országot hagy cserben a NATO, akkor a szövetségnek a teljes hitelessége omlan össze, viszont azzal, hogy az esélyét sem adják meg Oroszországnak, hogy hát ugye a balti államok akkorák, hogy meg a haderejük annyira minimális, inkább jelzésértékű, hogy egy komolyabb orosz páncírosék átrobogna mind a 3-48-szor a leforgás alatt, de ezt nem tudja megtenni, mert már most vannak NATO erők, tehát más országokból, amivel a NATO azt az elkötelezettségét jelzi, hogy hajlandó megvédeni ezeket az államokat. Nyilván, ha sokkal komolyabb erőt telepítenének oda, Moszkva ezt támadási szándékként fogná fel. Miként egyébként ugye pont erre hivatkozva mondták az amerikaiak lassan már fél éve folyamatosan, hogy ekkora erővel, meg ilyen mennyiségű tüzérséggel az oroszok biztos, hogy nem hadgyakorlatozni mentek oda. És sajnos nekik lett igazuk.
Hogy kell értékelni Törökország a tengerszorossal kapcsolatos magatartását?
Ugye Törökország itt nemzetközi szerződés köti, ez az úgynevezett 1936-os Montreux-i egyezmény, ami kimondja azt, hogy háborúban álló országok hadihajóit nem lehet átengedni. Ugye ezt a klauzulát egyébként pont a Szovjetunió követelte ki. Ugye a Fekete-tengeren azért hagyományosan Oroszországnak, Szovjetuniónak voltak a legerősebbek a pozíciói. Ugye a törökök épp azért vacilláltak az első néhány pillanatban, mert ez deklaráltan nem háború, tehát nem előzte meg formális hadüzenet. Az orosz stratégiai kommunikáció mai napig azt mondja, hogy ez nem az. Viszont ugye a törökök némi vacillálás után meg valószínűleg erőteljes amerikai meg európai noszogatás hatására úgy döntöttek, hogy de ez háború. És onnantól kezdve, hogy ezt a török kormány azt mondta, hogy ez háború, onnantól kezdve automatikusan életbe kell léptetni ezt a Montreux-i egyezményt, mert még hatályos, még egyszer ezt Oroszország és Szovjetunió saját jól felfogott érdekében mindig megerősítette, hagyományosan nekik van a legerősebb tengerészeti képességük a Fekete-tengeren. Ez az ukrán hajókra is vonatkozik, de hát nyilvánvaló módon ők azért tömegével nem akarnak visszatérni, hogy itt arról van szó, egyébként ez inkább szimbolikus, mert a partaszálláshoz szükséges, meg a tüzérségi előkészítéshez szükséges hadihajókat már hetekkel, hónapokkal ezelőtt a Balti-tenger, meg a Jeges-tenger térségéből az oroszok már rég átcsoportosították, tehát a haditengerészeti csapásmérő csoportosítás az ma ott van a Fekete-tengeren. Ez inkább egy szimbolikus gesztus. Valahol várható volt, mert ugye jelenleg az ukrán haderőnek az egyik legpotensebb csapásmérő eszközét a Baktrian drónokat, amiket egyébként az azeriek is hihetetlen hatásosan használtak az örményekkel szemben, ugye hát kicsivel több mint egy évvel ezelőtt, azt eladták a rakétáikkal együtt. Tehát az ukrán haderő ezzel rendkívül hatásosan támadja az orosz haderőnek, főleg a logisztikáját, tehát a kőolaj és lőszer szállító ellátó oszlopait.
Meddig tarthat ez a háború?
Nagyon nehéz.
Mi fogja megmondani. Meg, milyen jeleket kell egyáltalán figyelni? Miből lehet arra következtetni, hogy közelebb van a vége? Miből lehet arra, hogy még messze van?
Ettentő nehéz megmondani. Ugye az amerikaiak, gondoljunk bele, hogy az Egyesült Államok, ez egy sokkal átláthatóbb, két párt van, vitatkozik, szivárogtat. Ott is mindenkit mennyire meglepett az, amikor, és egyébként Trump tárgyalta le, de Biden tényleg kivonult Afganisztánból. Tehát az oroszok bármikor dönthetnek úgy, hogy befejezik a háborút. Akármelyik pillanatban mondhatja azt Moszkva, hogy itt a vége. Már csak azért is, mert nem mondták meg pontosan, hogy mit akarnak. Tehát, hogy az orosz stratégiai kommunikáció abban jó, hogy bizonytalanságban tart, így Moszkva bármikor mondhatja azt, hogy elértem, amit akartam, ma nulla órától, vagy holnap hajnalban ugye nulla órától tűzszünet.
De az, hogy azt mondják, hogy Ukrajna demilitarizálása, ez nem elég konkrét? Te ezt mondták, hogy ez a cél.
Na jó, de mit jelent a demilitarizálás? Ne legyen egy katonája sem egy 40 milliós országnak? Ne legyenek támadó fegyverrendszerei? Ne legyenek olyanok sem, amivel megvédheti magát? Tehát ez a demilitarizálás ez teljesen megfoghatatlan. Tehát azt kéne megmondani, hogy ne legyenek olyan ballisztikus rakétái, amivel elérhetik Oroszország nagyobb városait, vagy ne legyenek, mit tudom én, csapásmérő helikopterei, ami nonsense egyekkor a haderőnek, hát Magyar Honvédségnek is van, tehát hogy bizonyos szintű önvédelmi, nehéz fegyverzet önvédelmi célból is szükséges, vagy szereljék le az egész ukrán hadsereget, vagy csak orosz nemzetiségű katonákkal tölthessék fel. Tehát, hogy az, hogy demilitarizáljuk, az megfoghatatlan. Tehát ennél azért pontosabb, és ugye az oroszoknak pont ez a lényegük, hogy kellően homályosan fogalmaznak ahhoz, hogy vagy akár azt is, hogy felvetődött többször, hogy akkor legyenek arra nézve nemzetközi garanciák, hogy Ukrajna ugyanúgy semleges lesz, mint Svédország vagy Ausztria, adjanak garanciát az oroszok is, meg a NATO is, de nyilvánvaló módon Moszkva számára ezt inkább nyugatról emlegetik, mert Moszkva, meg Putyin személyesen is új orosz birodalomban gondolkodik, tehát nekik Ukrajna egésze kell, de legalábbis az, hogy itt egy ilyen báb kormány legyen, aki mindig az orosz, mondjuk úgy elvárásoknak megfelelően cselekszik. Ennek pedig minden egyes nappal csökken az esélye, mert ugye annál komolyabb lakossági ellenérzést vált ki az orosz agresszió.
De az új birodalom az a Szovjetunió, a cári birodalom.
Inkább a cári, ugye az oroszok mindig is birodalmi gondolattal rendelkeztek, tehát már a legnagyobb összeomlás kellős közepén, és ugye akár Jevgenyi Primakov miniszterelnökként, vagy később a többiek, Putyint is beleértve, nagyon sokan, vagy Kozirjev előtte, tehát az orosz politika mindig megfogalmazta azt a minimális befolyási szférát, amit így vagy úgy. Tehát itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy fizikailag megszállják Ukrajnát. Tehát ugye van egy csomó szervezet, a kollektív védelmi szövetség, a FAK, meg számos más gazdasági együttműködés, tehát gyakorlatilag amik úgy igyekeztek átvenni a Szovjetunió szerepét ebbe. Egy ideig Ukrajna is benne volt egyikbe másikba. Ugye a három balti állam volt az egyetlen a posztszovjet térség államaiból, ami az első pillanattól kezdve mereven elzárkózott. Nyilván a történelmi múltjuk miatt ők nagyon gyorsan, és gondolom most egyébként a Baltikumban mind a lakosság, mind a politika borzasztó elégedett, hogy ők már benn vannak a NATO-ban, mert azért ez nekik egy nagyon komoly biztonsági garancia. Tehát valamilyen szinten Ukrajna tőlük függjön.
Tehát nem a terület számít, amiben Oroszország így is a legnagyobb a világon, hanem a befolyás
élvezet. 17 millió négyzetkilométer, így van. És egyébként ez nagyjából a forgatókönyv ugyanaz volt itt is sokáig. Ugye kezdték a Transnisztria köztársasággal, hogy létrejött egy senki által nem ismert szakadár állam Moldovából, így Moldova mai napig függ Oroszországtól. Aztán gyakorlatilag 92-93-ban leválasztották az oroszok Grúziáról, vagy ugye ma már Georgiának kell nevezni, a Abháziát, meg Dél-Osszétiát. Ugye Moszkvának nagyon jól jött, és egyes források szerint komoly munkájuk volt abban, hogy hegyi Karabach ellenőrzésén egymás torkának esett Örményország, meg Azerbajdzsán. Ugye ebbe a folyamatba illeszthető be a Krím elcsatolása, de még inkább, hogy két ilyen idézőjelbe téve szakadár terület létrejött, ugye a Donyecki meg Luhanszki, hát népköztársaság, erre mondta az egyik kollégám, hogy másra is a medveköztársaságok, mert igazából mind a kettő moszkvai bábállam, azt a célt szolgál, hogy Moszkva bármikor be tudjon avatkozni Ukrajna belügyeibe az orosz kisebbség védelmére hivatkozva. Tehát, hogy ez egy jól működő forgatókönyv, csak sajnos az ukrán vezetés nem értette mindig a moszkvai üzenetet. Tehát meg Moszkva is félreértett sok mindent. Tehát én meg vagyok róla győződve, hogy az oroszok tényleg azt hitték, hogy van arra reális esély, hogy Ukrajna NATO és vagy EU tag legyen. Szent meggyőződésem, hogy eddig sem volt, és most sem lesz, mert sem a NATO, sem az EU nem akar egy ekkora konfliktus kupacot magába fogadni.
De most sincs rá nagyobb esély. Vannak olyan hangok, hogy most azonnal föl kell jönni nem a NATO-ba, az EU-ba.
Hát most belegondol rá, ez nyilván szerintem csak kommunikáció, hogy Magyarországon, ami azért mind gazdaságilag, mind politikai rendszerét tekintve azért messze előrébb jár, mint Ukrajna, milyen hosszú előkészítési szakasz előzte meg, ilyen jogharmonizáció, ilyen csomag, olyan csomag, ezt elfogadni, azt elfogadni, ezt leegyeztetni. Tehát az EU azért nem tud ilyen gyorsan felvenni egy tagállamot, nem is biztos, hogy akar. Ugye az EU számos országa biztos, hogy nem akarja felvenni Ukrajnát, főleg itt egyébként kapásban a németeket meg az olaszokat tudnám mondani, mert akkor buknák az összes befektetésüket Oroszországban, és a legnagyobb energetikai ellátójuk is kikerülni a képből. Tehát ez kommunikáció stratégiának nagyon jó, a valós esélyén úgy gondolom, hogy minimális ennek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés délután 14:30-kor kezdtük, a műsor elkészítésében Illiszt László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.